Júdás levele alapján hangoztatjuk, hogy nem szabad haszonlesésből embereket dicsőítenünk. Mégis megfigyelhető ez a magatartás a gyülekezetekben és egyes keresztény iskolákban is. Az egyik keresztény iskola tiszteletbeli doktorátust ad egy másik iskola vezetőjének, amiért nem dolgozott meg. Aztán úgy alakítják a helyzetet, hogy a doktorátust kapott tanár iskolájának vezetője tiszteletbeli doktorátust adjon annak a tanárnak, aki a másik iskolában neki a doktorátust átadta. Ezt a fajta bánásmódot láttam prédikátorok között is. Egy bizonyos gyülekezetről beszélek, ahol a lelkipásztor úgy mutat be minket, mint valami rendkívüli szemét, ami természetesen nem állja meg a helyét. Aztán, amikor átjön a mi gyülekezetünkbe prédikálni, mi is úgy mutatjuk be őt, mint valami hírességet. Akár van híre, akár nincs. Őszintén szólva nem volna szabad ezt a módszert alkalmazni, mert ez nem becsületes. Ez a hitehagyók módszere. Nem Istenre tekintenek. Nem törődnek azzal, hogy az Úr Jézus ezt mondja-e majd nekik. Jól van, jó és hű szolgám. Inkább azzal törődnek, hogy a tömeg tapsoljon nekik. Amikor egy bizonyos konferencián vettem részt, egy nagyon félénk prédikátor jött hozzám ezzel a kérdéssel. Ön úgy prédikál a saját gyülekezetében is, mint ahogy itt beszél köztünk? Természetesen. Miért ne tenném? Azért, mert ha így prédikálna az én gyülekezetemben, akkor biztos vagyok benne, hogy menesztenék. Őszintén ezt mondtam neki. Igazán nagyon sajnálom önt, és azt hiszem, hogy a gyülekezete nagyon rossz úton halad. Ezt a prédikációt már elmondtam a saját gyülekezetemben is, mielőtt idejöttem. Először rajtuk gyakoroltam. Ha valaki bizonyos előnyökért fejezi ki csodálatát mások iránt, és előléptetésre számít ahelyett, hogy Isten előléptetését várná, bizonyára a hitehagyók ítélete alá kerül, mert ez a hitehagyók vonása. A 17., 18. és 19. versben Júdás a hívőket arra figyelmezteti, hogy ezek a hitehagyók hamarosan megérkeznek. Aztán a 20. verstől a 25. versig azt látjuk, hogy a hívőknek mit kell tenniük a hitehagyásnak ezekben a napjaiban. Júdás figyelmezteti a hívőket, hogy az apostolok már intették a hitehagyók érkezésére őket. Más szóval azt mondja, hogy ez nem okozhat nekik felháborodást. A hitehagyást maga Isten is megengedi, és ezt céllal teszi. Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, amelyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai előre megmondtak. Júdás levelének 17. verse. Júdás most már nem a hitehagyókról beszél, hanem ezt mondja. Ti azonban, szeretteim, fordít egy lapot, és a testvérekhez szól. A szeretettek azok, akiknek Júdás szeretetből írt még akkor is, ha igen kemény szavakat használt. Azt is a szeretet diktálta neki, hogy elmondja olvasóinak az igazságot. Az itt használt szó elsősorban nem arra utal, hogy Júdás szereti őket, hanem arra, hogy ők Isten szeretett gyermekei. Tapasztalják Isten szeretetét az életükben, és ezért lehet őket szeretetteknek nevezni. Emlékezzetek meg azokról a beszédekről, amelyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai előre megmondtak. Nyilvánvaló, hogy Júdás nem volt apostol ebben az értelemben. Mint ahogy már jeleztük, Júdás az Úr Jézus féltestvéreként nevelkedett fel. A Jézussal való vérkapcsolata ellenére is nagyon alázatosan viselkedik. Az apostolokat használja fel annak alátámasztására, amit majd mondani fog, ahogy ezt már korábban is tette ebben a levélben. Ezt írta. Amiről most nektek írok, a hitehagyással kapcsolatban, az egyáltalán nem új. Nem én írok róla egyedül. Mások is írtak már erről jóval ezelőtt. Most ezt mondja, emlékezzetek azokra a szavakra, amelyeket nektek mondtak az Úr Jézus Krisztus apostolai. Mielőtt a levél végéhez érnénk, meg fogjuk látni, hogy ismernünk kell Isten igéjének a tanítását. Ez elengedhetetlen. Már láttam nagyon sok embert, akik hol fönt, hol lent voltak keresztény életükben. Eseteket tudnék felsorolni, amelyek bizonyítják, hogy valakinek hiányos az ismerete Isten igéjével kapcsolatban. Mennyire fontos tudnunk, hogy mit üzen Isten igéje. Most a Szentírásnak egy nagyon fontos szakaszához érkezünk, ahol érzésem szerint különösen szükséges a Szentlélek kenete, mert olyan különbségtételről van szó, amit ma gyakran mellőznek. Azt is mondták ugyanis, hogy az utolsó időben csúfolódók támadnak, akik istentelen dolgokra irányuló szenvedélyeik szerint élnek. Ezek szakadásokat támasztanak, testi emberek, akikben nincsen Szentlélek. Júdás levelének 18. és 19. verse. Azzal kezdem, hogy átadom Dr. Wuest fordítását a 17., 18. és 19. versekkel kapcsolatban. Ami titeket illet, Isten szeretett gyermekei, emlékezzetek azokra a szavakra, amelyeket már korábban mondtak a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai, akik nektek szóltak, hogy az utolsó időben lesznek csúfolódók, akik saját kívánságaikkal teli szenvedélyeik szerint viselkednek, és hiányzik náluk az Isten iránti hódoló tisztelet. Ezek megosztottságokat támasztanak, egocentrikusak, nincs bennük lélek. A 17. és 18. versben Júdás ezt mondja, emlékezzetek arra, amit az apostoloktól hallottatok. Ők azt mondták, hogy csúfolódók támadnak az utolsó időben, és saját istentelen kívánságaik szerint élnek, vagyis a hitehagyók vágyai teljesen ellentétesek Isten akaratával. A 19. versben Júdás leírja a hitehagyókat. Ezek szakadásokat támasztanak, testi emberek, akikben nincsen Szentlélek. A hitehagyókat már sokféle módon leírta, tehát egyáltalán nem tudjuk őket eltéveszteni. Azt hiszem, hogy te is lemérhetsz egy újjá nem született szemét, sőt egy újjá nem született lelkipásztort is, ha Isten igéje alapján megvizsgálod. Szeretem hangoztatni, hogy Isten igéjét úgy alkalmazom, mint egy Geiger számlálót. Amikor Isten igéjét hirdetem, akkor a Geiger számláló működésbe kezd, és visszajelzést kapok a hallgatóimról. Sokan elmondják, hogy Isten igéje miként alakította át az életüket és az otthonukat. Egészen mássá lettek, még azok is, akik nem váltak hívőkké. De van egy másik embercsoport is, akik szerint magányos madár vagyok, akit ott felejtettek a mezőn, és Isten igéjének a hirdetése ma már kiment a divatból. Tehát Isten igéjének Geiger számlálója működik, és ezzel lemérheted azokat, akik még nem születtek újonnan. Ezek szakadásokat támasztanak. Mindenekelőtt Júdás azt mondja, hogy a hitehagyók szakadásokat okoznak a gyülekezetben. Vincent szerint Júdás itt azokról beszél, akik szakadásokat okoznak az egyházban, és akik elválasztó vonalat húznak a gyülekezetben, és annak egyik részét elválasztják a másiktól. A liberalizmus a felelős az egyház sok nagy felekezetének szétszakadásáért. A liberálisok megkaparintották a gyülekezetet, és azt mondták, hogy a fundamentalisták okozták a kettéválást. Ragaszkodtak azokhoz a nagy tanításokhoz, amelyeken a felekezetek nyugodtak. Minden felekezet eredeti hitvallása egészséges volt. Bizonyos kisebb pontokban ugyan eltértek egymástól, de egyáltalán nem volt különbség a nagy alapelvekben. A liberálisokat először modernistáknak hívták, mert változásokat sürgettek. Sohasem szerették az elnevezést, de kedvelik a liberális nevet. A liberálisok azonban a véleményem szerint a leginkább szűk látókörűek a világon, pedig széles látókörűeknek tartják magukat a teológiában és a politikában egyaránt. Őszintén szólva, nagyon veszélyes a feléjük való közeledés, mert keserűen és gyűlölködő módon, sőt bántóan bánnak velünk. Testi emberek, a pszichikos szóból származik a pszichológia szabunk. Ez az önmagunkra, az énünkre összpontosuló életet jelenti. Ez önző életmód, amelyben csak az egyén a fontos. Én vagyok az első. Ez önző és testies magatartás. Ez a megtéretlen ember élete, aki még nem született újonnan. Alford nyilatkozata a következő. A psziché, vagyis a lélek, a személyiség központja. Minden egyes ember énje. Ez minden emberben a szellem felé, az ember magasztosabb része felé hajlik, és a test az ember alantasabb része felé is hajlik. Aki magát a testies kívánságoknak adja oda, az szárkinosz, testies. Aki a pneumának, szellemnek szánja oda magát Isten lelke által, az létezésének magasztosabb céljai szolgálja, és pneumatikosz, szellemi ember. Aki középúton marad, az csak magára, a saját érdekeire gondol. Az pszichikosz, érzéki, testies ember, akiben a szellem lesüllyedt, megromlott, alárendelte magát a pszichének. Eddig az idézet. A testies, érzéki ember, önző, aki úgy él, mint egy állat, mindent meg akar szerezni, amit csak tud, mindent meg akar enni, ami elérhető, minden pénzt és jó akaratot magának akar megnyerni. Teljesen önmagáért él. Ez a testies ember magatartása ebben a korban, akiben nincsen Szentlélek. A hitehagyókban nincs meg Isten lelke. Nem lakozik bennük a Szentlélek. Emlékszel arra, hogy amikor Pál Efézusba érkezett, ezt a kérdést irányította azokhoz az emberekhez, akik hívőknek tartották magukat, de nem voltak azok. Csak János keresztségéről hallottak. Ezért Pál megkérdezte tőlük, vajon vettetek-e szent lelket, miután hívőkké lettetek? Semmit sem tudtak róla. János szolgálatáról már hallottak, de nem tanította őket senki az Úr Jézus haláláról és feltámadásáról. Amikor Pál ezeket is megmagyarázta nekik, elfogadták Krisztust, és szent lelket vettek. Meg kell értenünk, hogy az embernek hármas az összetétele. Tehát hármas természete van. Az első Tesszalonikai levél 5. részének 23. versében olvassuk. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Az embernek van teste, lelke és szelleme. Ha nagyon gondosan olvasod Mózes első könyvében az ember teremtésének leírását, rájössz, hogy testileg az ember a földből származott. A földben körülbelül 15 elem van, ami a testünket alkotja. Amikor elválunk a testünktől a halál pillanatában, akkor távozunk belőle, és a testünk visszatér a földbe. A hívő teste a feltámadáskor feltámadt testté válik. Romlandóságban vettetett el, és feltámad romolhatatlanságban. Mi történt ezzel a testből való emberrel, akit Isten teremtett? Lelket kapott Istentől, de ezt a szót gyakran félreértik. Megkapta énje pszichológiai részét, vagyis ami irányítja őt a fizikai világegyetemben való eligazodásban. Megéhezik, tehát ennie kell. Örülni akar, ezért igyekszik elérni az örömet. Nagyon jó indulatú, szeretetre méltó, vonzó személy lehet, és talán van karizmája. Sok megtéretlen embert le lehet így írni. Kedves emberek, és olykor azt kívánjuk, hogy minden hívő olyan kedves legyen, mint egyes megtéretlenek, akikkel találkoztunk. Jól lehet, a megtéretlen emberek nagyon vonzók a felszínen, de egészen mások belülről. Ez az ember pszichológiai természete. De Isten az emberbe lehelte az élet leheletét, a szellőt, a pneumát, a szellemet. Ez az ember szelleme, és ez fölötte áll a pszichológiai résznek. Ez fordul Isten felé. Vágyódik Isten után. Imádni akarja őt. Ezért az ember hármas természetű. Ő is háromságnak nevezhető. Három része van. A test, vagyis a fizikai rész. A lélek, a pszichológiai rész. És a szellem, a pneumatikus rész. A pszichológiai rész nevezi Júdás testinek ebben a 19. versben. Valójában mi történt az ember bukásakor? Szeretek úgy gondolni az ember hármas természetére, mint egy háromszintes házra. Az első szinten van az ebédlő és a konyha. Ez a fizikai rész. A második szinten van a könyvtár és a zeneszoba. Ez a pszichológiai rész. És a legfelső szinten van a kápolna, az imádkozás helye. Ez a szellemi rész. A harmadik szinten van Isten igéje is, mert az ember nem érti meg azt Isten lelkének vezetése nélkül. A testies ember nem is kívánja Isten igéjét. Eredetileg a szellemi rész volt a legfelső szinten, de az ember bukásakor az ember szellemileg teljesen meghalt, és a ház a feje tetejére fordult. A fizikai rész került a legfölülre. Az ember ma ebben a testies állapotában elsősorban fizikai szemléletű. Főként a hús és a burgonya érdekli. Neki az élet első törvénye az önfenntartás. Az ember olyan, mint az állatvilág abban a tekintetben, hogy fizikai természetű, de az ember pszichológiai beállítottságú is. Van öntudata. Élvezi a zenét. Szereti a szépet, és hajszolja az erkölcstelenséget. Ez a terület az érzéki rész, amire itt Júdás utal. Ezért a bűnesetkor az ember szellemi része meghalt. Az ember nem tudja többé helyreállítani az Istennel való közösséget. Valójában az ember Isten ellensége. Amikor azonban Krisztushoz jövünk, és bízunk benne, mint megváltónkban, akkor új természetet nyerünk, és ez az új természet meghallja Isten szent lelkének szavát. Imádkozzunk! Uram, köszönöm, hogy világosan láthatom, mi az, ami tőled származik, és mi az, ami a földhöz köt engem. Add, hogy igyekezzem reát figyelni, és az odafelvalókat keressem, hogy szent lelked vezetése alapján megértsem szent igédet, és szellemi emberré váljak. Ámen.